kampányítót tartott az MKP, szó volt a gazdasági helyzetről, a nyugdíjkérdésről és az autonómiáról is. Melegszik az idő Magyarországon, a hó olvad, sorra zárnak be a természetes korcsolya pályák. Ügyvédek segítettek egy családnak rabszolgasorsban tartani idős embereket, 5 évet is kaphatnak. Fliegauf Bence filmje a Berlinálén. 2 díjat már megkapott, de a fődíjra is esélyesnek tartják. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Ma tartja hivatalos kampánynyitóját az MKP. A párt megújult listával és új programmal száll harcba a szavazatokért. Ennek legfontosabb eleme a felvidéki magyarok lakta déli régió gazdasági felzárkóztatása, a szociális és egészségügyi kérdések rendezése, valamint a versenyképes adópolitika és a szabad anyanyelv használat. A pártprogramot az országjáró Beszéljük meg nevet viselő rendezvény sorozat tapasztalatai alapján állították össze.
Kolbászfesztivállal kezdte hivatalos kampánynyitóját az MKP Rimaszombatban. A disznótorosból árultak is, az ebből befolyó pénzt pedig a rimaszombati kórház javára ajánlották fel. Az MKP programjának fontos része az egészségügy privatizációjának leállítása.
Mi 4 témát vetettünk föl, és ebből a 4 témából csak egy kifejezetten magyar téma, ez az anyanyelvi oktatásnak a szükségessége, amit továbbra is hangsúlyozunk. De megjelentek egyetemes nagy problémák, amelyek már mindenkit érintenek.
Kiemelten foglalkoznak a nyugdíjkérdéssel és a munkanélküliség felszámolásával is.
Vannak olyan falvaink, én személyesen több mint 12 falut számoltam össze, ahol 95 és 98% között vannak munkanélküliek. Van olyan iskola, amelyben 5 szülő dolgozik. Szóval ez a helyzet tovább tényleg tarthatatlan.
Az MKP szerint a magyarság megmaradásának a kulcsa a területi autonómia, ami a párt elnöke szerint az elmaradott régiókban élő szlovákoknak éppen olyan pozitív lenne, mint a magyaroknak.
Helyi önkormányzatok működnek, anélkül, hogy ez sértené a szlovákok érdekeit. Megyei önkormányzatok működnek szintén, mondjuk ezek nem igazán úgy, ahogy mi szerettük volna. Ez hogy szó, hogy autonómia Szlovákiában, ez félreértelmezések sorozatán esett át, és ma az autonómiát azonosítják valamilyen szlovák-magyar konfliktussal.
3 hét múlva, a március 10-én tartják az előrehozott választásokat Szlovákiában. Az MKP a 2010-es választásokon nem jutott be a pozsonyi parlamentbe, a legfrissebb közvéleménykutatások szerint azonban folyamatosan nő a támogatottságuk.
Szlovákiában újabb magyar kapott hivatalos értesítést arról, hogy törölték a lakcím nyilvántartásból. Kassai Gyula azért lett hivatalosan lakóhely nélküli, mert felvette a magyar állampolgárságot, és ezt hivatalosan is vállalta. A lelkész február 15-én azért ment be a lévai városi hivatalba, hogy megtudja, miért nem kapott értesítőt a választásokról, és kérje állandó lakhelyének igazolását. 3 nappal később értesítették, nem hogy állandó, de semmilyen lakhelyen nincs Szlovákiában, így idegennek számít. Nem része az új román kormány programjának a verespataki bányaberuházás, mondta Borbély László. A román környezetvédelmi miniszter azt a sajtóinformációt cáfolta, amely szerint ez is része volt a koalíciós megállapodásnak. Az RMDSZ politikai alelnöke azt mondta, a szövetség feltételekhez kötötte részvételét a múlt héten hivatalba lépett Ungureanu kabinetben. Közéjük tartozik az önálló magyar tagozat megalakítása a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen, a kisebbségi törvény elfogadása, valamint az erdélyi autópályaépítkezések folytatása, de a verespataki bányaberuházás nem.
Még van néhány kérdés, amit tisztázni kell. Akkor, amikor befejezi ez a technikai bizottság a véleményezést, akkor döntöm majd el, döntjük el, mert ez kormányhatározat lesz, hogy kérjük-e vagy nem a környezetvédelmi engedélyt.
Művészek, egykori politikus társak és tisztelői kísérték utolsó útjára Csurka Istvánt. A drámaírót, politikust a Fiumei-úti Nemzeti Sírkertben az 56-os Hősök parcellájában helyezték örök nyugalomra. A Magyar Igazság és Életpártjának egykori elnöke február 4-én 78 éves korában hunyt el.
Kígyózó sorban várták a gyászolók, hogy lerúhassák kegyeletüket az elhunyt előtt. Csurka Istvántól pályatársai, politikusok és tisztelői jöttek búcsúzni. A drámaírót politikai nézetei miatt már 1972-ben szilenciumra ítélték. A Magyar Írószövetség szerint Csurka István maradandót alkotott.
Csurka életművében megcsillannak Gródi, Szabó Dezső, Karinti, a népi írók színei.
Csurka István 1987-ben részt vett a Lakitelki találkozón a Magyar Demokrata Fórum megalapításában. Lezsák Sándor a Lakitelki találkozó egyik szervezője és alapítója is méltatta.
Az a népnemzeti mozgalom, amelyet ott és akkor 1987. szeptemberében együtt útnak indítottunk, gyorsan terebélyesedett és lett a rendszerváltás vezető politikai mozgalma, majd pedig pártja.
Az MDF akkori vezetése és Csurka István között azonban egyre nagyobb lett az ellentét a radikalizmusa miatt. Csurka Istvánt végül kizárták a pártból. Ekkor alapította meg a Magyar Igazság és Élet pártját. A MIÉP alelnöke azt mondta, Csurka István mindig másoknak akart utat mutatni.
Szépirodalmi és társadalom politikai írásai, beszédei jelentették az igazodási pontot.
Csurka Istvántól Dörner György a Halotti beszéd a hullólevelekhez című verssel búcsúzott. A drámaírót, politikust ezután az 56-os Hősök parcellájában helyezték örök nyugalomra. Csurka István 78 évet élt.
Több nyelvű információs táblákat raknak ki Nagykárolyban a helyi önkormányzat, mivel a városba és környékére egyre több magyar és német turista érkezik. A Szatmár megyei településen tavaly a turisztikai minisztérium több táblát is kihelyezett, ám ezek egytől egyig mind román nyelvűek.
Castelul Károlyi, Casa Kafka Margit. Csak román nyelven vannak feltüntetve Nagykároly nevezetességei. Aki nem tud románul, az nem tudhatja, hogy a Károlyi kastélyról vagy Kafka Margit szülőházáról van szó. A polgármester azt mondja, hibáztak, amikor engedélyezték az egynyelvű táblák elhelyezését.
Egy félre sikerült ötlet, és mi abban hibáztunk, hogy adtunk egy engedélyt, hogy kihelyezzék.
Egyedül a helységnév tábla háromnyelvű a településen. A helyiek azt mondják, a város nevezetességeit is ki kellene táblázni a román mellett németül és magyarul is.
Mivel hogy inkább Magyarországról jönnek turisták, meg Németországról, észszerűbb lenne, hogyha román nyelven, magyar nyelven és német nyelven ki lennének tüntetve bizonyos helyek.
A polgármester azt ígéri, mindent megtesz azért, hogy az egynyelvű táblákat információkban gazdag több nyelvűekre cseréljék.
Uniós forrásból fejleszték a máramarosi fa templomok környékét. A világörökség részét képező templomok körül parkolókat alakítanak ki, rendbehozzák az odavezető utakat, valamint kiépítik a köztéri világítást is.
A világ minden részéről érkeznek turisták Máramarosra, hogy megcsodálják a világörökség részének számító fa templomokat. Többségük megközelíthetetlen, nincsenek kitáblázva és még illemhely sincs a közelükben. Ezen próbálnak most változtatni. A projekt a bevezető utak rehabilitálását, parkolóépítését, nyilvános illemhelyek és különböző üzletek kialakítását is magában foglalja, mondja az igazgató. Ebben a máramarosi faluban például annyira keskeny és meredek a templomhoz vezető út, hogy egy autóbusz fel sem tud menni rajta. Itt is fejleszteni akarnak. Akarnak ide csinálni egy kis épületet nyilvános illemhelynek. Egy kis üzletet is szeretnének építeni, meg parkolót is az autóbuszoknak, mondja ez a lelkész. A körülbelül 4 millió euróba kerülő projektől azt remélik, hogy jelentősen fellendíti a térség turizmusát.
A román ortodox egyházhoz került a Máramaros szigeti kultúrpalota. Az épület a helyiek adományaiból épült még a múlt század elején, és mindig is a helyi magyarsághoz kötődött.
Így néz ki a kultúrpalota épületek kívülről. Volt itt már hadikórház, magyar állami kincstár, Széchenyi úri kaszinó és könyvtár is. Most viszont az ortodox egyház tulajdona a magyar kötődésű épület. Az ortodox püspökség a bíróságon egy adománylevéllel bizonyította a tulajdonjogot, amelyet II. Károly király is aláírt.
Fost donat episkopi ortodoxia Maramureșului.
Az épületet nem sokkal a püspökség létesítése után, 1937-ben az ortodox egyháznak ajándékozták, akkor egy hiteles adományozási szerződést kötött az állam az egyházzal, mondja a püspökség szóvivője. Az ortodox egyház 1990-ben kezdte meg az épület visszaigénylését, több évig tartott a pereskedés, míg végül a legfelsőbb bíróság kimondta, az ortodox egyházat illeti meg az épület.
Az épületet 1912 és 13 között építették a Máramarosszigeti polgárok azzal a céllal, hogy mindörökre az övék maradjon, az érdekeiket szolgálja és helyet adjon az itteni kultúrának, de nem hagyjuk ennyiben, tovább fogjuk vinni az ügyet az emberjogi bíróságra, mondja a felperes. A kultúrpalotában jelenleg még működik a városi könyvtár, a művészeti iskola és egy egyetemi kar is, de azt nem lehet tudni, hogy meddig. A város egyelőre havonta mintegy 400 ezer forintnak megfelelő lejtfizet a máramarosi és szatmári ortodox püspökségnek, az épület egyes részeinek használatáért.
A korcsolyázás szerelmesei bánhatják leginkább a hirtelen jött tavaszt, ugyanis a legtöbb helyen bezártak a természetes korcsolyapályák. A Balatonon már csak a Fonyódi pálya van nyitva, a Velencei tavon pedig már tilos jégre menni. A tilalomról a part mentén hangos bemondón tájékoztatják az embereket, és a rendőrök is járőröznek a tó körül. Mohács és Új-Mohács között már újraindult a Dunai Komp közlekedés is.
Nemrég még jégtörők járták a Dunát. Ma már a fővárosnál csak néhány jégtábla úszott a folyón. A jó időben a Városliget is napozókkal, sportolókkal, családokkal telt meg. Ugyanakadt még olyan gyerek, aki próbálkozott a hóemberépítéssel, a legtöbben inkább már a játszóteret választották. Ma már csak az olvadt hó ropogott az úton Bernece barátiban is. A napsütés a háztetőkről is leolvasztotta a havat. A hólapátokra pedig a Balaton környékén sem volt szükség.
Hótól takarítottuk, hát már meg ez.
Ma már hiába akartak korcsolyázni a tójegén.
Ennek már nincs értelme, mert rán a víz a jégen, úgyhogy marad a rendes görkorcsolya az aszfalton.
Volt, aki már nem is korcsolyázni akart, de a Balaton jegére rálépni sem lehetett.
Csak mászkálni szerettünk volna a jégen, korcsolya nincs nálunk, úgyhogy csak a gyerekeket akartuk, unokákat kihozni.
A tójege helyenként ugyan eléri még a 18 cm, a mentőtiszt szerint azonban a vékony vízréteg is veszélyes lehet.
Nem tudhatjuk, hogy mikor mi van a víz alatt, ez lehet lég, lehet vékony égréteg, valamint ott, ahol nem vizes, ott pedig hóval borított, tehát egyértelműen bizonytalan, hogy mi is rejtőzik a víz és a hó alatt.
Pécset még dacoltak a pluszfokokkal. Két fiatal művész órákon át dolgozott csontvári hószobrán. Az egyikük házi feladata volt az alkotás elkészítése. Azt mondják, azt sem bánják, ha elolvad. A hószobor nagy sikert aratott. Azt nem lehet tudni, hogy meddig marad meg a hócsontvári. Éjszakára ugyan -4 fok is lehet, vasárnapra ismét pluszfokokat ígérnek a meteorológusok.
Romániában sem volt már sehol jelentős havazás, a hét elején lehullott hó miatt azonban még mindig 80 út járhatatlan és 70 település megközelíthetetlen. Moldvában -24 fokot mértek, de a Székelyföldön, a Csiki és a Gyergyói medencében sem emelkedett napközben sem -10 fok fölé a hőmérséklet. Szerbia az előrejelzések szerint a rendkívül hideg tél nehezén már túl van. Olvad a hó és a jég. Újvidéknél a Dunán 15-20 cm vastag jégtáblák úsznak, amelyek nagy károkat okoznak az uszályokban és a csónakokban. A két hét rendkívüli tanítási szünet után hétfőn újraindul az oktatás a szerbiai iskolákban. A hatóságok már az áradásokra készülnek, amely elsősorban a dél-szerbiai városokat veszélyezteti, mivel ott nincs kiépített csatornahálózat. Súlyosan megsérült Beatrix holland királynő másodszülött fia az Osztrák Alpokban. A hercegre akkor zúdult lavina, amikor letért a kijelölt csípájáról. A hegyi mentők 20 perc alatt megtalálták, de így is újra kellett éleszteni. Mentőhelikopterrel szállították az innsbrucki kórházba. Most is ott ápolják, még mindig nincs túl az életveszélyen. 54%-kal nőtt a felderített korrupciós bűncselekmények száma egy év alatt Magyarországon. Legutóbb Salgótarjánban lepleztek le egy rendőrt, aki elárulta, hogy razziára készülnek a városban. Így mire sor került az akcióra, szinte az egész város tudott a tervezett ellenőrzésről.
Bűnügyi és közbiztonsági razziát szervezett a múlt héten a Salgótarjáni rendőrkapitányság. A titkos akció részletei azonban kiszivárogtak, így akiknek félnivalójuk volt, eltűntek a városból. A Nemzeti Védelmi Szolgálat kiderítette, hogy a készülő akció hírét a kapitányság egyik munkatársa árulta el. A fiatal rendőrnő a készülő akcióról SMS-ben értesítette testvérét, aki továbbadta az információt ismerőseinek.
A Salgótarján nyomozó ügyészség a feljelentést követően összehangolt akciót szervezett, mindkét telefont egyszerre foglalta le, a rendőrtisztét is és a testvérét is. A rendőrtiszt telefonjának feldolgozása után őt már gyanúsítottként ki is hallgatták hivatali visszaélés büntete miatt.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat mellett az ügyészségen belül is működik egy korrupció ellenes osztály. Statisztikáik szerint egy év alatt 54%-kal nőtt a felderített korrupciós bűncselekmények száma.
Úgy tűnik, minthogyha korruptabb lenne a társadalom, pedig nem erről van szó, hanem az addig rejtve maradt korrupciós cselekmények közül egyre nagyobb szám kerül a felszínre, és egyre többek ellen jár el eredményesen a hatóság.
A korrupció ellenes szervezetek jelenleg is vizsgálnak olyan ügyeket, amelyekben akár 50 gyanúsított is lehet. A korrupció ellenes szervezeteket azért hozták létre, hogy kiemeljék a közigazgatásból és a rendvédelemből azokat, akik bűncselekményt követnek el. A salgótarjáni rendőrnőt pénteken leszerelték, így ő több korrupciós bűncselekményt biztos nem tud elkövetni a rendőrségen. A híradót Víg András tudósította Salgótarjánból.
Feljelentést tette a gyulai nyomozóügyészség két ügyvéd ellen. Azzal vádolják őket, hogy egy hattagú gádorosi családot segítettek abban, hogy ne vonják őket felelősségre. A család rabszolgasorban tartott idős, elesett embereket és a szociális járadékaikat is elvették tőlük. A két ügyvéd akár 5 évet is kaphat.
Csicskáztatással gyanúsítható személyeknek ők segítettek abban, hogy elkerüljék azt, hogy felelősségre vonják őket.
Két ügyvéd ellen folyik eljárás. Egyikük irodájába bevitték a fogvatartott embereket. Itt aláírattak velük egy meghatalmazást, így az ügyvédek jelen lehettek a sértettek rendőrségi kihallgatásán. Az ügyvéd azonban valójában akadályozni próbálta, hogy a sértettek terhelő vallomást tegyenek. A vallomásukat pedig a gyanú szerint elmondták a vádlottaknak is.
A meghatalmazásnak a valódi célja az volt, hogy a vádlottak az ügyvéden keresztül tudják ellenőrizni a sértetteket, meggátolják őket abban, hogy elmondják az igazságot, illetve információkat szerezzenek a kihallgatáson történtekről.
Az ügyvéd hamis nyilatkozatokat is készített, ezekben a sértettek kijelentik, a vádlottak nem tartották fogva és nem dolgoztatták őket. 6 ilyen ügyről tudnak. Gádoroson is sokan hallottak az esetről. Úgy tudjuk, ebben a házban tartották fogva az embereket. Elvették az irataikat, és folyamatosan dolgoztatták őket. A helyiek azt mondják, az emberek félnek, és nem beszélnek szívesen.
Csak annyit hallottam, hogy volt, aki visszalépett, amikor arról volt szó, hogy feljelentést kellene tenni emberek ellen. Tehát ezek ellen a fogvatartók ellen féltek.
A gyanú szerint hasonlóan járt el egy orosházi ügyvéd is. Mindkét jogász a meghatalmazásban szereplő ügyfelek érdekeivel ellentétesen járt el, és valójában a vádlottak fizették őket. Akár 5 év letöltendő börtönbüntetést is kaphatnak.
Hamis márkajelzéssel ellátott játékokat és papucsokat foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Vámosszabadinál 2 szlovák kamionban találták az árut. Az egyik kamionban 8400 hamis játék volt elrejtve a rakomány mélyén. Értéke megközelíti a 8 millió forintot. A másik teherautóban több mint 18000 pár hamis papucsot találtak a pénzügyőrök. Ennek értéke 16,5 millió forint. Egy marcali családanya szerint jogtalanul lakoltatták ki családi házából 2 gyermekével együtt. A nő a Somogy megyei földhivatalban szembesült azzal, hogy miközben még zajlanak a perek, azon a hivatalos papíron, amit a bírósági végrehajtó a földhivatalhoz juttatott el, az szerepel, hogy a kilakoltatási végzés nem peres eljárásban született. A földhivatal vizsgálja az ügyet, a Somogy megyei bíróság azonban úgy véli, a kilakoltatás jogszerű volt.
Frissné Berec Krisztina nem tudta fizetni devizahitelét, tavaly november végén 2 gyermekével együtt kilakoltatták, és a végrehajtás annak ellenére sem állt le, hogy pert indított a bank ellen a hitelszerződés semmisétételét kérve. Néhány napja a Magyar Polgári Jogvédő Mozgalom képviselőivel együtt ment el a Somogy megyei földhivatalba, ahol szerintük manipulált iratok alapján jegyezték be az árverési vevő tulajdonjogát.
Mélységesen megdöbbentem a földhivatalban lévő iratok alapján látottakon, hogy tulajdonképpen csalást követtek el.
Szerintük a földhivatalban nem vették észre, hogy a végrehajtó 2 különböző ügyszámon és dátumon keletkezett iratot adott be, de úgy tüntette fel, mintha azok összetartoznának.
Az a rossz hiszemű és rossz indulat végrehajtó
fogta magát, és egy nem peres eljáráson született határozatot tulajdonképpen rávezettetett erre a tulajdoni lapra. Ez alapján új tulajdonosok kerültek, és ez alapján ez a család kikerült a tulajdonából.
Elmentünk a végrehajtó irodájába is, szerettük volna megkérdezni az ügyről. A végrehajtót nem találtuk bent az irodában, munkatársai azt mondták, hogy csak külön engedély fejében tudnak kiadni információkat bármilyen ügyről is. A Somogy megyei bíróság szóvivője megerősítette, hogy a végrehajtásról szóló bírósági végzés valóban nem peres eljárásban született. A végrehajtás azonban szerintük jogszerű volt. Ha kiderül, hogy mégis hibát követett el a végrehajtó, akkor lesz lehetőség jogorvoslatra.
Ha netántán kiderülne utólag valami olyasmi, akkor nyilván az eredeti állapot helyreállítása iránt kellene intézkedni.
A földhivatal a vizsgálat végéig nem nyilatkozik az ügyben.
Egyre több aranysakállal találkoznak a vadászok. A nálunk is őshonos, majd kihalt ragadozó 15 évvel ezelőtt bukkant fel újra Magyarországon. Az emberre teljesen veszélytelen ragadozó a vad és a házi állatállományban okozhat károkat.
Ezeket az aranysakáról készült képeket a vadászok oktatásához használják. A ragadozót rejtőzködő életmódja és ébersége miatt nagyon ritkán lehet látni.
Nagyon érdekes a mozgás, és nagyon szép, szokatlan számunkra, de rendkívül nehéz vadászni, főleg éjjel mozog. Szerencsére nappal volt, hogy találkozhattam vele.
A tapasztalatok szerint, ahol az aranysakár megjelenik, ott azonnal fogyni kezd az apró vad. Mivel falkában vadászik, értékesebb, nagyobb vadakat is képes elfogni.
Meggyőződésem, hogy az őssutát, vagy egy ilyen gyengébb vaddisznó süldőt is, hogyha meghajtják, elfárad, el tudják pusztítani.
Az aranysakál akár robbanásszerűen el is szaporodhat. Természetes ellensége nincs, és mivel Magyarországon sok a bokros, elhanyagolt, műveletlen mezőgazdasági terület, elegendő búvóhelyet is talál.
Ez a faj emberre nem veszélyes. Tehát azért ezt így tudatosítsuk, mert az, hogy itt némelyik orgánumban megjelent, hogy az apróbb gyerekekre veszélyes, az butaság. Tehát emberre abszolút nem veszélyes, és nem is kell úgy kezelni.
Kimutatható károkat még nem okozott az aranysakál, de ha hasonló ütemben szaporodik, várhatóan 5-7 éven belül számolni kell a károkkal.
Több tízezer résztvevő és csaknem 1000 busó vesz részt minden évben Magyarország legnagyobb farsangi karneválján, a hagyományos mohácsi busójáráson. A télűző, tavasz köszöntő karnevál 3 éve az UNESCO szellemi világörökség része.
Borzas busók faragott állarcokban, kolompokkal, ágyúszóval búcsúztatják a telep. A tavaszváró termékenységi rítus a világörökség része is.
Én az egész feelingét nagyon szeretem, hogy van egy évben egy olyan program, amikor tényleg úgy lehet kicsit kikapcsolódni, mászkálni.
A néphagyomány eredete szerint a sokacok a törököket űzték ki a maskarákban. Állarcot húztak, bundába bújtak és nagy lármával az ellenségre támadtak. Ebből alakult ki a hagyomány.
Feladatom az, hogy a busókat kísérjem, és az emberekhez oda menjek, és kicsit megszeretgessem őket.
A Dunaparti város farsangi mulatsága minden évben több tízezer turistát vonz. Igazi turista attrakció.
Most vagyunk itt először, de remek a hangulat igazán, és nem utoljára. Szerintem gyakrabban el fogunk jönni, mint eddig.
A maszkos, bundás, kereplős csoportok keddig ünnepelnek. Csúcspontja a vasárnap esti mágiagyújtás.
Magyar versenyfilmért is izgulhatunk a ma esti Berlinale díjátadó gáláján. Fligauf Bence csak a Szél című filmjét, a német lapok ugyanis a fődíjra, az Aranymedvére is esélyesnek tartják. A magyar rendező alkotása a független zsűriktől 2 díjat már megkapott. Az Amnesty International díja mellett békefilm díjban is részesült, mindkét elismeréssel 5000-5000 euró is jár.
Nyertem.
A Csak a Szél című film a 2008-2009-es magyarországi romagyilkosságok hatására született. A történet egy roma család tragédiába torkolló napját mutatja be abban az időszakban, amikor a gyilkosságok történtek. A szereplők mindannyian amatőrök. A Berlinale vörös szőnyegén ennek ellenére sztároknak kijáró fogadtatásban részesültek. A nagy média érdeklődéshez és interjúkhoz szemmel láthatóan még nincsenek hozzászokva. A családanyát játszó Toldi Katalin szerint a filmezésbe viszont gyorsan belejöttek, és egymást is hamar megszerették.
Voltak surlódások, de annyira nem voltak vészesek, így kezdtük megszokni egymást, úgy szerintem 2 hét után így mindenki kijött mindenkivel, nem? Veszekedés, meg ilyesmi, hogy sértődés nem nagyon volt.
Az úgynevezett független zsűri 2 díjat is a magyar rendező filmjének ítéltek oda. Az egyik az Amnesty International díja. Ezzel az elismeréssel általában olyan műveket tüntetnek ki, amelyeknek fontos emberjogi vonatkozása van. A rendezőt is erről kérdezték az újságírók.
I was really shocked by the events.
Sokkolt a romák elleni támadás sorozat. Emlékszem, ilyen többször is felriadtam és rémálmok gyötörtek. Azt álmodtam, hogy a sötét szobában lövések dördülnek és remegek a félelemtől. Ekkor döntöttem el, hogy megcsinálom ezt a filmet.
Tudod, hogy kedden elloptak egy monitort?
Igen.
A másik a béke filmdíjat pedig az indoklás szerint azért kapta, mert művészi szinten ábrázolja, hogy Európát még mindig a tabuk, a harag és az erőszak határozza meg.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Menczer Tamástól, majd az időjárás jelentésén. Köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Árfolyam kockázat nélküli forint alapú kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
Kultúrházak éjjel-nappal. A művelődési házak évi 80 millió érdeklődővel a leglátogatottabb kulturális terek. Várjuk Önt február 17-én, 18-án és 19-én.